Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei atyánk azért, hogy ezen a mai napon, ezen a vasárnapon itt lehetünk a templomba. Köszönjük, hogy a hét befejeztével napot neked szentelhetjük. Köszönjük azt, hogy minden testi táplálék, minden megélhetés utáni munkánkat követően itt lehetünk, hogy a te lelki táplálékodat magunkhoz vehessük. Istenünk, eléd hozzuk egész életünket, eléd hozzuk bajainkat, fájdalmainkat. Szeretnénk feltárni előtted szívünket és lelkünket, mert tudjuk, hogy te nem csak meghallgatsz, nem csak rátekintesz a mi életünkre, hanem meg is oldod azt. Hiszen Jézusban ezt már megbizonyítottad, mert a Golgotai kereszt tövébe letehetjük bűneinket. Feloldozol bennünket Jézus áldozatának érdemért, mert ő helyettünk meghalt, és már szenvedett a mi bűneinkért. Így vedd el a mi vétkeinket, így teremts csendet a mi szívünkbe, és kérünk, Szentlélek Úristen, a te halk szelíd szavaddal szólalj meg a mi szívünkbe. Szólalj meg, mert vágyjuk a te ígéret. Szólj hozzánk, mert oly sok fals, diszharmonikus hang van a mi életünkbe. Szeretnénk a te örökké való harmóniába bekapcsolódni. Így tégy bennünket egyé a mai napon Jézus Krisztusban oly módon, hogy ígédre figyelünk, és azt megpróbáljuk megérteni, szívünkbe fogadni és életünkben megtartani, azt megcselekedni. Jövel Szentlélek Úristen, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg a mai Isten tisztelet alapigéjét a Rómaiakhoz írt levél 16. fejezetéből, 17. verstől a 20. versig terjedő szakaszt olvasom. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét, hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, Márai Sándor a Füveskönyv című írásában, könyvének előszobában azt írja, hogy régi idők óta voltak olyan könyvek, úgynevezett füves könyvek, amelyek a hétköznapi élet minden kis apró helyzetére, problémájára próbáltak tanácsot adni. Legyen az akár egy apró, tényleg banális gond vagy nehézség, az ember kinyitotta a füves könyvet és tudta, hogy milyen problémára mi a megoldás. Akár betegség, akár érzelmi konfliktus, vagy netalántán haragosság. Írja ezt Márai Sándor a saját füveskönyvének az előszavában, és ő is nagyon sok ilyen tanácsot összegyűjtött a füveskönyvben. Azért beszélek erről, mert olyan igét olvastam fel a mai alkalommal, amely szintén egy olyan tanácsot tartalmaz a gyülekezetnek, ami a mindennapi életben megfogadható, sőt az apostol azt kéri a római gyülekezettől, hogy tartsák meg ezt az utasítást vagy életszabályt. Azért érdekes ez, kedves testvéreim, és azért jó olvasni az apostoli leveleket, mert ezeket meglévő és kisebb-nagyobb fogyatkozásokkal élő gyülekezetekbe írták az apostolok. Mert magyarul olyan problémáik voltak, és hasonló problémáik, mint a mai közösségeknek. Az emberi közösségek mindig ugyanolyanok, akár 1000 évvel, 2000 évvel ezelőtt. Bizonyos tünetek, bizonyos nehézségek, bizonyos alap problémák mindig megjelennek a közösségekben, és így van ez a keresztény közösségekben is. Mert gyakran úgy vagyunk, hogy halljuk az igét, és előttünk vannak a nagy parancsolatok, talán betéve tudjuk a Szentírásnak a főbb utasításait, kezdve akár a szeretet nagy parancsával, folytatva a 10 parancsolattal, egészen mondjuk a boldog mondásokig, amelyeket Jézus tanított a hegyi beszédben. Ezeket a nagy életparancsokat tudjuk a nagy elveket, de gyakran akkor szokott jönni a probléma, amikor ezek a nagy elvek nem érnek el a mindennapi élet talajáig. Amikor tudjuk a nagy elveket, és mégsem tudunk eligazodni egy hétköznapi problémában. Amikor tudjuk azt, hogy szeretni kell a felebarátot, de amikor elérünk odáig, hogy mégis hogyan, akkor már nem tudunk mit tenni. Akkor várnánk mi is egy olyan utasításra, mint a régi füves könyvekben, hogy lehet szeretni egy piszkos embert, vagy egy olyat, aki büdös. Ugye? Milyen nehéz kérdés. Nem is annyira egyszerű szeretni a másik embert. Felolvasott ige is egy nehéz helyzetben ad útmutatást. Egy olyan nehéz helyzetben, ami mindannyiunkkal elő szokott talán fordulni. Nevezetesen, hogy van egy másik ember, aki egy más álláspontot, egy más véleményt képvisel, mást gondol a dolgokról, és én ezt nyilvánvalóan tudom. Sőt, lehet, hogy azt is tudom, hogy hamis és igazságtalan, és nehogy a Isten gonosz dolgot gondol. Mit kell ilyenkor tenni? Gyakran az ember úgy áll ezekhez a helyzetekhez, amikor nyilvánvalóan egy másik emberrel így találkozik, aki ellenkező álláspontot képvisel, majd én megmondom a magamét. Erre bőséges példát szolgáltatnak a mi számunkra drága politikusaink, akik egyfolytában megmondják a magukét. Nekem már őszintén szólva elegem van abból, hogy megmondják a magukét, mert ezzel egy olyan negatív hangvétel szüremkedik át a mindennapi életbe, ami nem csak a keresztjén tanítással, hanem hogy az alapvető emberi viszonyulással is ellentétes. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a lelkület kell uralkodjon, akár egy világi társadalomban is, hogy majd én megmondom a magamét. De talán mi is voltunk már így. Talán volt bennünk ez az érzés, hogy majd én megmondom a magamét a másiknak. Talán volt bennünk is ez a szándék, és talán egy kicsit jellemző ez mindannyiunkra. Azonban érdemes végig gondolni úgy ezt a kérdést, hogy vajon mi az eredménye annak, ha én megmondom a magamét. Hogy van-e egyáltalán eredménye? Van-e egyáltalán eredménye annak, amikor két ellenkező vélemény egymásnak feszül? Van-e eredménye annak, hogy a véleményekbe más, sokkal mélyebb indulatok megjelennek? Nem csak indulatkitöltés ez, nem csak a bennem lévő feszültségnek a levezetése, nem csak arra a célra való, hogy lenyugodjak, és utána még nagyobb zavarba legyek, mert az alapvető problémáját az életemnek úgysem oldottam meg. Igen, és csak sebeket osztok a másikon. Majd én megmondom a magamét. Jó út ez egyáltalán? Azt kell mondjam, és talán egyben egyetérthetünk, hogy igazán nincs jó vita. És olyan a világtörténelemben nagyon ritkán fordult elő, hogy két vitatkozó ember a végén egyetértett. Ez ilyen meseszerű dolog. Persze mondhatnák a testvérek, hogy a reformáció idejében is voltak viták, hitviták, de arról én sehol nem olvastam, hogy az egyik fél meggyőzte volna a másikat. Soha nem volt ilyen. Maximum a hallgatók szűrtek le igazságokat. De a két vitatkozó fél, azok előtte is szembeálló véleményt képviseltek, és utána is szembeálló véleményt képviseltek. Maximum volt a vita alatt egy kis sziporkázás, de a lényeg nem változott meg. És ezért az a címe a mai ige szakasznak, a Róma 16-17-20 terjedelmű ige szakasznak, hogy óvás a zavarkeltőktől. Tehát az apostol meg akarja óvni a keresztényeket attól, hogy ilyen partalan szó csatározásokba belemenjenek. Mert voltak zavarkeltők, és voltak olyanok, akik ismerték a dolgok természetét, és tudták, hogy elég csak egy ellenkező álláspontot képviselni, és akkor majd az igazság bajnokai vitába elegyednek, és már kész is van a zavar. És mindenki megzavarodik. És ismerjük azt a mondást is, hogy a zavarosban jól lehet halászni, és ezért mondja az apostol, hogy ezek csak a hasukra gondolnak. Ezért keltik a zavart. Ezért keltik a feszültségeket. És ezért mondja az apostol, hogy térj ki előlük. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert az ember hogyha azt érzi, hogy igaza van, akkor azt is érzi, hogy az igazságnak ki kell derülnie, napvilágra kell jönnie. És ha valaki azt mondja, hogy tér ki előlük, azaz nem mond ki az igazat, nem mond meg a magadét, akkor az ember frusztrálódik, és úgy érzi, hogy bennem reked az igazság. Ez a legnehezebb, kitérni. Ez a legnehezebb, mert szívesen megmondanánk neki. És talán egy pszichológus azt is mondaná erre, hogy probléma elkendőzése az, hogyha nem mondjuk meg. Probléma lefolytása, és talán igaza is lenne. Azonban a hatalmas dolog a keresztjének életében az az, hogy nekünk van egy felső fórumunk. Tehát mi nem csak ember és ember közötti kommunikációban élünk, nem csak egymással tudunk beszélni, nem csak egymásnak tudjuk elmondani a véleményünket, hanem fölfelé is tudunk kommunikálni, Istennek is el tudjuk mondani. És ha esetleg egy vitás nehéz helyzetbe kerülünk, akkor nekünk megvan az az útunk és az a lehetőségünk, hogy úgy kitérünk a vita elől, hogy nem meghunyászkodunk, nem fülünket, farkunkat behúzzuk, hanem azt mondjuk, úgy határozunk, hogy mindezt Isten irányába mondjuk el. És amikor a Zsoltárok könyvét olvassuk, és halljuk a sok szitkozódást, meg átkozódást, mert bizony a Zsoltárok könyvében van ilyen is, akkor ilyen helyzetekből fakad. A feszültségben, a konfliktusban lévő hívő Zsoltáros elkerüli a felesleges vitát, és Istennek mondja el mindazt, amit egyébként a vita partnerének kellett volna elmondania. És akármilyen hihetetlen, Istenre még ezeket a csúnya dolgokat is rá lehet terhelni. És ő meghallgat, és el lehet mondani neki. Sőt, a lelkünkben olyan csendességet tud okozni, ami arra vezet el, hogy ki tudunk térni a vitatkozás, a felesleges szócsata elől. Igen, van egy felsőbb fórumunk, de mennyire nehéz rábízni magunkat. Mennyire nehéz Istenre bízni magunkat akkor, amikor tudnánk a jó választ. Persze lehet, hogy utólag kiderül, hogy az ő mércéje szerint az nem a legjobb válasz volt, de abban a pillanatban, a vita hevében talán azt tűnik a legjobb válasznak. Nehéz rábízni magunkat, nehéz rábízni olyan konfliktusainkat, amelyekről talán azt gondoljuk, hogy mi magunk is tudnánk kezelni. Voltak éppen ez a mi hitetlenségünknek a jele, hogyha nem rábízva veszünk részt ezekben az ellentkezésekben. Persze mondhatná valaki azt is, hogy ez nem teljesen így van, mert szólni kell, ki kell mondani az igazságot, mert mi lesz akkor, és most már szűkítsük le az egész kérdéskört a keresztény gyülekezetre, mi lesz akkor a gyülekezettel? Hogyha olyanok ragadják magukhoz a szót, akik butaságokat mondanak, akik nem az igazságot mondják, sőt, lehet, hogy gonoszságot is mondanak. Mi lesz a közösséggel? Mi lesz azzal a gyülekezettel, ahol ilyen megtörténik? Amikor erre a kérdésre keressük a választ, akkor először is le kell tisztázni, hogy ez a gyülekezet nem a mi gyülekezetünk. Nem a mi tulajdonunk, hanem az Isten tulajdona. Az övé. És ha rábízzuk a vitás kérdéseket, a konfliktusokat, akkor hiszem, hogy ha neki szándékában áll helyreállítani az igazságot, akkor helyre fogja állítani. Ha nem áll szándékában, nem fogja helyreállítani. Igen. És miben vagyunk benne? Miben vagyunk közösek egy ilyen közösségben? Ez is egy fontos kérdés. Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó a gyülekezet azért, mert ott a magyarságunk is erősödik. Jó a gyülekezet, mert közös az értékrend, közös reformátusságunk, sok minden közös van, közös a kultúránk, közös a nyelvünk, talán még közös céljaink is vannak, de hol marad Jézus Krisztus? Ha nem Jézus Krisztus a közös dolog, akkor nyugodtan ki lehetne írni, akár a parókia falára is, hogy ez egy vallásos klub, és nem gyülekezet. Mert attól válik gyülekezetté egy közösség, hogyha annak Isten a tulajdonosa, és Jézus Krisztus a közös pont. És hogyha eljutunk eddig az alapig, akkor már a vitáinkat is át tudjuk értékelni. Mert gondoljunk bele, hogy mennyire másképpen vitatkozik két olyan ember, akik mind a ketten átérték a megváltás csodáját, akik átérték azt, hogy Isten megszólítja őket, hogy eltörli a bűneiket, mennyivel alázatosabb az az ember, aki az Isten szeretetét átélte és átéli. És tudok ilyen bibliakörökről, közösségekről, ahol nem azért nincs vita, mert a jól nevelt keresztjének azt mindent magukba folytanak otthon, megkitombolják magukat, hanem azért nincs vita, mert így élik meg a gyülekezeti közösséget. Mert mindannyian megváltottak, és mindannyian Krisztusnak szánt életűek. És ez akadályozza meg abban őket, hogy felesleges vitákba folyjanak. Aki mást gondol tehát, nem kell a földbe döngölni. Akármennyire is ezt sugalmazza a környezetünk, akármennyire is ezt sugalmazza a világ néhány frusztrált, agresszív riporter a televízióban. Nem kell földbe döngölni a másikat indulatokkal, fegyverrel, mert sajnos erre még a múlt században is volt példa, hogy aki másképpen gondolkozott, azt fegyverrel írtották. Mert ha nincs közös alap, akkor ki kell térni, és nem kell egyáltalán szóba állni az ilyen emberrel. Persze nehéz ezt összeegyeztetni keresztjén nyitottságunkkal, a szeretettel, de egy gyülekezeten belül, egy közösségen belül nem a saját önös kiteljesedést, hanem a közösség érdekét kell nézni. És hogyha azt látjuk, hogy egy vitának nincsen jó eredménye, és nem is lehet jó vége, akkor valóban térjünk ki. Erről egy másik apostoli levélben is van tanítás. Titusnak írja Pál apostol a következőket a Titushoz írt levél 3. fejezetében, a 8. verssel kezdődően. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetben előjárni, ezek a jók és hasznos emberek. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki. Tudván, hogy az ilyen ember kivetközött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét. Egyértelmű az apostol itt is, a szakadást okozó, vitatkozó ember elől tér ki. Mert minden szakadás először a belsőben, a szívekben történik meg. Magyarul a közös alaptól szakad le valaki a szívében. Aztán utána ennek van egy nyilvánvaló jele. Tegnapi napon beszélgettem egy ismerősömmel arról, hogy a magyarságon belül mindig pártoskodás van, mindig van ez a kulusz-labanc ellentét, az állandó viszálykodás. De voltak éppen ez a külső felszínen lévő két tábor a szakadás, úgy érzem, hogy egy lelki skizofrénia, egy lelki meghasonlás, egy lelki hasadottságnak az eredménye. És ameddig lelkileg nem tud akár egy nép is önmagára találni, addig ne várjunk semmi jót, semmi olyat, ami az egység és az összefogásról szólna. De sajnos ez nem csak egy népre, hanem gyülekezetre is, egy egyházra is igaz. Igaz az egy családra is, egy kapcsolatra is. Ha nincs meg a lelki egység, akkor ott előbb-utóbb a kétség, tehát a ketté szakadás fog bekövetkezni. Isten adja, hogy ha vannak konfliktusaink, az jelként, tünetként érzékeljük, és ne az agresszió, hanem az önvizsgálat és az alázat lelke uralkodjon el rajtunk, ha azt szeretnénk, hogy ez a közösség megmaradjon. Ha azt szeretnénk, hogy egy gyülekezet megmaradjon, akkor igen, a szakadást okozó beszédek elől térjünk ki, és lehet, hogy egy-két tanú jelenlétében meg lehet inteni az ilyen embert, ahogy Titusnak elmondja az apostol, de ha nem tér jobb belátásra, akkor olyannak kell tartani, mint az idegent, mint a kívülállót. Lehet, hogy nehéz és durva szavaknak hangzanak ezek, de a közösségnek kell legyen egy önvédelmi mechanizmusa. Hogyha ez nincs meg, akkor a rossz akarók és a gonoszak szétrágják a közösséget. Isten adjon mindannyiunk számára olyan közösségi életet, akár családban, gyülekezetben, vagy nagyobb egyéb közösségekben, hogy alázattal tudjunk megállni nehéz helyzetekben, és alkalomattán kitérni a haszontalan vitatkozásoktól. Ebben adjon erőt, alázatot mindannyiunk számára a Szentlélek Isten, azért, hogy ebben is az ő dicsőségét hirdessük. Mert hát miről beszél egy szép gyülekezet? Miről beszél egy egyetértésben lévő közösség, ha nem másról, mint arról, hogy itt, ezen a helyen az Isten szeretetét valakik megvalósítják. Valósítsuk meg mi is az ő segítségével, mert ez a mi küldetésünk, bárhol is élünk. Amen. Áldunk és magasztalunk Istenünk azért, hogy életünkben gyakorlati tanácsokat adsz, amikor apró pénzre válthatjuk azt, hogy mit jelent a szeretet, mit jelent az egymás megbecsülése, mit jelent az, hogy közösségben lenni. Ad, hogy így tudjunk mi a szentek közössége lenni, és így adj alázatot, így adj egységet Jézus Krisztusban a gyülekezet számára is. Áld meg életünket így módon alázattal, szeretettel, türelemmel, mert megvalljuk, hogy hiával vagyunk ezeknek. Ha teremje a lélek ezeket a gyümölcsöket a mi életünkben, hadd nyíljunk meg a léleknek, hogy tudjon a mi életünkben munkálkodni. Kérünk, Urunk, ezt cseleked meg mindannyiunk életében, akik itt vagyunk, imádkozunk itt nem lévő szeretteinkért, imádkozunk családjainkért, áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg azokat a közösségeket, amelyekben élünk, ad, hogy jó kovászként tudjunk rólad bizonyságot tenni és téged magasztalni. Ad, hogy mindezért ne a mi nevünkre, hanem a te háromszorosan szent nevedre térjen a dicsőség és a magasztalás. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.